Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Fehér Oroszországba utazunk most a következő percekben, ugyanis a fehér orosz elnök adott hát bizonyos utasításokat a kriptodevizákkal kapcsolatban. Ugye kicsit, hogyha a témára nézek, kicsit rémlik pár évvel ezelőtt Oroszország, ugyanis ugye a háború elején sokat beszéltünk arról, hogy a kriptókba menekül Oroszország, és így próbálja kijátszani a szankciókat. Ez most igen. A helyzet Fehér Oroszországnál is?
Nagyon hasonló a helyzet, sőt, talán évelején beszélgettünk ennek a hatásairól, és hogy mennyire működik, és ott látjuk, hogy működik, úgyhogy Oroszország mintáját követve Fehér Oroszország úgy tűnik, hogy lépéseket tett.
Na most mik a konkrét lépések? Ugye hasonló szankciók sújtják, mint Oroszországot, ugye? Tehát amit kiszabtak Oroszországra, az automatikusan Fehér Oroszországra is érvényes.
Nagyjából, nagy vonalakban úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a helyzet. Ugye Fehér Oroszország és Oroszország szoros kapcsolatban áll, ezért mivel ők jobban vannak az oroszokkal, így ugyanazokat a büntetéseket érdemlik. Ezt persze Fehér Oroszország nem gondolja így, de hát mivel kényszerhelyzetben van, és ott lát egy működő modellt, így ezeket értelemszerűen ő átveszi.
Két iránya van, amit végül is átvettek. Egyrészről azt mondja, felszólította a bankokat, hogy bővítsék a kriptók használatának lehetőségét, és akkor másrészről egy átlátható szabályozást kért a törvényhozóktól. Ez a két irány?
Ez a két irány, és ugye ösztönözni akarják, hogy a nemzetközi kereskedelmek gördülékenyen tudjanak működni kriptoeszközökben. A másik oldalról pedig a lakosságot azt csak a fehér orosz platformokon engedik működni, tehát hogy minden nyomon követhető legyen, és kontroll alatt tudják tartani ezeket a tranzakciókat.
De ez már egy korábbi rendelete az elnöknek, nem?
Igen, tehát 23-ban ez elkezdődött, 24-ben tovább szigorították ezeket a törvényeket, viszont úgy ítélik meg, hogy jelenleg nem elég kényelmesen, nem elég egyértelműen használhatóak ezek a platformok, és ebben szeretne előrelépést látni a belorusz elnök. Nem csak a szankciók kikerüléséről van szó, és nem csak a kereskedelemről, hanem bevétel tud termelni ugyanúgy az orosz mintára, hiszen a Fehér Oroszország államfője is azt mondta, hogy energia többlet, tehát elektromos áram többletük van, amit ők bányászattal egyenlítenek ki, ezáltal többletbevétel erre tesznek szert, tehát ez állami bevételt is termel Fehér Oroszországnak is, úgy, mint Oroszországnak.
Na most mi a helyzet a helyiekkel, a lakossággal? Mennyire nyitnak a kriptodevizák felé? Lehet tudni számokat, hogy milyen népszerű ott? Mennyire elterjedt?
Egészen pontos adataink nincsenek, de egyébként egyre elterjedtebb, viszont nem szeretik használni a kontroll alatt tartott helyi platformokat, és abban bízik most Lukasenka, hogy ha világosabb, egyértelműbb szabályozás jön, akkor sokkal hatékonyabban tudják a kontroll alatt tartott hazai platformokon tartani a kereskedelmet.
Abból szemezgetve, amit a belorusz elnök mondott itt az elmúlt napokban, nekem még megakadt a szemem azon, hogy nem is feltétlenül csak a kriptodevizákról beszélt meg a szankciók kikerüléséről, hanem minthogyha az egész fizetési rendszer modernizálásáról lenne szó.
Ugye itt a CBDC-ket több helyen említik a hatóság részéről. Erről pontosan információink nincsenek, hogy hol áll és hol tart a CBDC-nek a fejlesztése, bevezetése, de hogy foglalkoznak vele, az egyértelműen kiderül. Hogy mennyire van lemaradva az európai tagállamoktól, hát egyelőre még nincsen Európai Unión belül sem egy Euro CBDC bevezetve, itt is csak téma. Európai Uniót ismerve ezek a fejlesztések nagyon lassan kerülnek bevezetésre, hiszen nagyon régóta szó van róla. Elképzelhető, hogy egy kevésbé bürokratikus környezetben, ahol sokkal inkább egy kézben van és egy vélemény alatt vannak ezek a törvény bevezetések, ez akár gyorsabb gyorsabban is megtörténhet, de nincs konkrét roadmapje ennek, hogy mikor mi fog történni.
Ugye halljuk az elmúlt években, ahogy már a beszélgetésünk elején is említettük, hogy Oroszország ellen milyen szankciók jöttek, nyilván akkor Fehér Oroszország ellen is, és halljuk a válaszreakciókat. Halljuk az elméleteket, az, hogy milyen utasításokat ad most a fehér orosz elnök, egyébként az orosz elnök, milyen utasításokat ad a bankoknak, a pénzügyi rendszernek, hogy hogyan válaszoljon ezekre a bizonyos szankciókra. De hogy működnek, illetve működnek-e ezek a valóságban? Tudunk róla, hogy igenis használják a kriptodevizákat az egymás közötti kereskedelemben? Működik? Ki tudják cselezni a szankciókat? Tehát, hogy a gyakorlatban ez megvalósult?
Megvalósul, hát gondoljunk bele, hogyha van egy másik oldal, mondjuk Magyarország exportár Fehér Oroszországnak, és ennek egyetlen egy akadálya van, tehát jogi akadálya mondjuk nincsen, egyetlen egy akadálya van, technológiai akadálya van, hiszen a fizetési rendszerről le van kapcsolva Fehér Oroszország.
A SWIFT-ről,
és cserébe pedig van egy alternatív megoldás, ami működőképes. Az a vállalat, amelyik Magyarországról exportálni szeretne, az szeretne exportálni, hogyha megkapja az ellentételezést, magyarul ki tudják fizetni. A másik oldal mondjuk képes fizetni, csak a fizetési rendszertől való elzárása gátja ennek, és ott az alternatív lehetőség, akkor nyilván használni fogják. Hogy ez kikerülése a szankcióknak? Hát európai szemmel kikerülése a szankcióknak, de ez fehér orosz szemmel, hogyha az ember benyomják a víz alá, és nem kap levegőt, de ott van egy cső, amin keresztül levegőt tud venni, és azon keresztül elkezd lélegezni, akkor azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, és érthető, hogy meglépik.
Na és kriptoanarchista szemmel mennyire tartod a szerencsésnek, hogy valahogy tényleg mindig a külön utas országok nyúlnak a kriptodevizákhoz jobban, és keresnek ott menedéket, tehát szó szerint, mintha egy ilyen menekülő eszköz lenne, mindig a szankciókkal sújtott országok, a fejlettségben elmaradottabb országok, vagy nem jól látom?
Ugye a kriptoanarchizmus pontosan azzal a céllal jött létre, hogy akár a kommunikációt, akár a szabadkereskedelmet, akár a pénzrendszert egy bizonyos érdekcsoport uralja. Ennek itt látjuk egy élő megvalósulását, hogy ez az érdekcsoport, aki nem tetszik neki, azt le tudja róla kapcsolni. A kriptoanarchizmus pedig létrehozta a bitcoint és a kriptoeszközöket, amik felett nem gyakorolnak ilyen kontrollt ezek az érdekcsoportok, tehát bárki használhatja, úgyhogy a szabad kereskedelmet igenis ebben a helyzetben elősegíti, és ennek a pozitív oldalát Magyarország is, és sok más ország is élvezi, hiszen tudunk exportálni. És ebben nem csak magyarok vannak, hanem az összes nagyobb európai gazdaság benne van, tehát Németországról tudjuk, hogy kereskedik Fehér Oroszországgal, és itt nem feltétlenül a német államról van szó, hanem a német gazdasági szereplőkről, a német vállalatokról, mert elektronikai eszközöket szállítanak be például.
Szóval Fehér Oroszország és a kriptodevizák, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. További szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!